A stúdióban továbbra is dr. Zobor Anna Mária Ditta, szemészorvos, egyetemi docens és szemészeti genetikával foglalkozó klinikai kutató orvos, és hát ott hagytuk abba, hogy az elmúlt 10 évben nagyon komoly figyelem irányult arra a területre, amivel foglalkozol, de elmondtad, hogy itt 300 ismert génből egyre találtatok megoldást eddig, és hogy még egy nagyon sok lehetőség, vagy nagyon sok feladat áll ezen a területen előttetek.
Alapvetően rengeteg feladat áll előttünk. Ugye azt említetted, hogy 300 körül van azoknak a géneknek a száma, amik öröklődő retinabetegséget tudnak okozni. Ezek közül egyre van egy génterápiás szer, amit törzskönyveztek. De én mindig igyekszem azért óvatosan fogalmazni. Egyrészt ugye ez az egy szer is viszonylag kevés betegcsoportnál jöhet szóba egyáltalán, mint kezelés. Magyarországon is 10 pár betegről beszélhetünk, Európában talán 200-300 beteg van, akit eddig megoperáltak, tehát nem egy nagy csoportját érinti a ritka betegségeken belül is, ez egy kicsi lehetőség. Másrészt azért szeretnék óvatosan fogalmazni, mert a génterápiával meg tudjuk állítani a betegség előre haladását, de ami már elpusztult sejt, azt nem tudjuk helyettesíteni, tehát csodát még mind a mai napig nem tudunk felajánlani a betegek számára, ezért is nehéz és óvatos megfogalmazást igényel mindig, amikor erről beszélünk. És amellett, hogy a génterápia tényleg most emiatt a törzskönyvezés miatt így annyira fókuszba került, és tényleg egy hatalmas áttörés, emellett ezért nagyon sok egyéb terület van a kutatásokon belül, amik szintén az öröklődő retinabetegségek kezelésére, a betegség lassítására, annak megállítására törekszenek, és ezek már szintén 20-30 évvel ezelőtt is elkezdődtek. Én megéltem még Németországban például azt a kort, pont a Zrenner professzor úr volt az egyik, aki egy retina alá ültethető elektronikus implantátumot fejlesztett. Tehát azoknak a betegeknek a megsegítésére, akik a betegség következtében teljesen megvakultak, és ez a chip gyakorlatilag, amit betettek az ideghártya alá, ez helyettesítette vagy helyettesíti a fényérzékelő sejteket, felfogja a szembe bejövő fényingert és alakítja át egy olyan elektromos jellé, ami aztán a sejtek, tehát az idegpályánk számára felvehetővé válik. 10 évvel ezelőtt például, ha beszélgettünk volna, akkor főleg ezekről beszélgettünk volna, mert ezek élték a fénykorukat. Aztán ezek valahogy háttérbe szorultak, egyrészt azért, mert talán a feloldó képessége, vagy a felbontó képessége ezeknek a csippeknek nem érte el azt, amit a betegek igazán kívántak volna, meg ugye mégiscsak egy idegen testről van szó, amit a szembe beültettek, és ezzel párhuzamosan lendületet kapott a génterápia, ami technikailag is egy egyszerűbben kivitelezhető művelet volt, és egy legalább olyan hatásos változást eredményezett a betegeknél, mint mondjuk egy ilyen elektronikus implantátum. Úgyhogy folyamatos változás van, és akkor csak két aspektusáról beszéltünk itt a kutatásoknak. Ide kell még talán sorolni az őssejtes kezeléseket is, amik szintén fejlődés alatt vannak, de azért alapvetően még mindig ott tartunk, hogy ezek talán nem gyerekcipőben járnak, de még mindig ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesznek olyan szerek talán a piacon, amikor ezeket mindenki számára, vagy minden beteg számára lehet egy egységes, vagy akár egy személyre szabott megoldást is találni. Tehát rengeteg feladatunk van, pont ezért fontos az is talán, amit mi klinikusok végzünk, mert ezeket a betegségeket, ha minél jobban megértjük, ha tudjuk, hogy mi a lefolyása, hogy a különbözőségeket mik okozzák, hogyan tudom ezeket jól követni, mik azok a szempontok, vagy mik azok a látás funkciók, amiket ha megfelelően követek, akkor le tudom szűrni a betegségre vonatkozó sajátosságokat, vagy későbbiekben akár egy kezelésnek a hatásosságát, akkor ezek fognak minket abban segíteni az alapkutatók ötleteinek a klinikai megvalósításában, hogy egy hatásos terápia fejlődhessen ki.
A kutatás természetéből fakad szerintem, hogy sok kudarc, vagy csak nem sikerül valami, és aztán egyszer csak jön egy áttörés. Viszont ez nap mint nap benne van a pakliban nálatok.
Ez így van.
Ezt orvosként kutatóként hogyan élted, vagy éled meg?
Alapvetően én magamon érzem egyébként a változást, hogy itt ezért az más, hogy alakul már egy mondjuk egy beteggel való konzultáció is, vagy amikor a diagnózist felállítom, hogy mégis miket mondok utána, mi az az általános megfontolás, amire hivatkozva a betegeket felvilágosítjuk. És például 20 évvel ezelőtt még lehet, hogy azt mondtam egy betegnek, hogy ez egy örökletes betegség, sajnos kezelés nincsen, lehet, hogy majd lesz, de most egyenlőre nem tudunk tenni semmit. Most ez egy picit megváltozott, és ez nekünk orvosoknak is azért egy
könnyebbség, nem?
Könnyebbség is, meg egy nagyon izgalmas fázisa így ennek a szemészkedésnek, hiszen nem csak negatív dolgokat tudunk mondani, vagy nem csak a diagnózisig jutunk el, hanem akkor tovább megyünk a genetikai vizsgálat eredménye alapján például, hogy van-e külföldön, vagy akár Magyarországon elérhető bármilyen tanulmány, vagy esetleg ez a törzskönyvezetszer, ami szóba jöhet, és a betegeket máshogy látjuk el, most már én úgy érzem magamon, hogy egy kicsit a remény, ahogy felcsillan arra, hogy talán lehetnek a jövőben, közeljövőben, én nem tudom hány évről beszélünk pontosan, mert ez még mindenki
igen,
számára
ez egy
jó kicsit
kérdés.
Így
lehet, rejtély. Hogy egy év múlva egy iszonyatos áttörés jön, de lehet, hogy még
így van.
5-10 évet várni
igen,
kell.
Igen, de a remény mindenféleképpen ott van, tehát valószínűleg az én szakmámban is ez egy pozitív irányba viszi el azt, hogy ezeket a betegségeket nem gyakorlatilag diagnosztizáljuk, és aztán nem foglalkozunk vele, mert nem tudunk mit csinálni.
Hát vagy esetleg csak felvázoltátok a leépülés folyamatát, hogy most itt tartunk, de lehet, hogy 2 év múlva, 3 év múlva mondjuk egy teljes látásvesztéshez vezet ez.
Most igen, egyébként ezt is nagyon nehéz megmondani előre, úgyhogy mindig nagyon óvatosan kell fogalmazni, és én ebben igyekszem is tényleg úgy fogalmazni, hogy nem vagyok jövőbelátó. Tehát én nem fogom tudni személyre szabottan megmondani, hogy mi a kimenetel. Vannak tapasztalatok, vannak klinikai leírások, van személyes tapasztalatom is, és pont ezért fontos egyébként az, hogy a ritka betegségekkel olyan centrumok foglalkozzanak, akik nap mint nap találkoznak ezekkel a betegségekkel, mert nekik lesz a legtöbb klinikai tapasztalatuk, amire alapozva, amire hivatkozva a betegeket megfelelően lehet felvilágosítani. Tehát én abszolút szorgalmazom azt a törekvést is, hogy igenis legyenek speciális centrumok, akik ezzel foglalkoznak, és nem mindenki egy kicsit, mert akkor valahol el fog veszni az információ.
Hát igen, ha a tudás összpontosul, akkor lehet, hogy jobban lehet segíteni. Tartsunk egy kis szünetet, a zene után hamarosan innen folytatjuk.